és a Talmud. Az ünnepek közül, ugye most, hogy felosztottuk őket három részre, mielőtt elkezdünk róluk beszélni, még kiemelünk két ünneptípust külön. Az egyiket úgy hívjuk majd, hogy zarándok ünnepek, amikor ugye benne van a szóban, azoknak, akik meg, tehát elviselhető távolságon belül vannak, bejárható távolságon belül, azoknak fel kell battyogniuk Jeruzsálembe a szentélyhez. Ezt ugye több okból nem csináljuk. Nincs szentély, és nem lakunk közel jobbára, vagy többen, vagy nagyon sokan a zsidók közül. Emlékszik, vagy tudja valaki, hogy melyik a három zarándok ünnep, amikor fel kellett menni? Ugye a leghíresebb és a legnépszerűbb, így van, a Pészar, ez a leghíresebb és legnépszerűbb a kivonulás ünnepe, amikor Egyiptomból kivonulnak a zsidók.
Volt és Szukkot.
Szukkot.
Így van, Szukkot, a lombsátrak ünnepe, mindjárt mindegyikről mondunk két szót, és van még egy, Pészár, Szukkot, Sávuot, így van, a tóraadás ünnepe. Ugye a három fontos ünnepünk, amelyeken fel kellett menni Jeruzsálembe, ezek mind-mind tórai eredetű ünnepek. Mindegyikről van szó a Tórában, és ahogy beszéltük, részben egy mezőgazdasági, természeti, ciklikus eseményt ünnepelnek, részben pedig egy történelmi. Ugye ez mindegyik egy-egy betakarításhoz kapcsolódik, a mezőgazdasági év egy fontos pontjához. Nyár eleje, legeleje, nyár közepe, és ősz, vagyis ugye a szüret ideje. A Szukkot az a szüret ideje, a lombsátrak ünnepe. Attól egyel kicsit vissza a Sávuot, vagy a szüret, illetve a lombsátrak ünnepe, ugye a természeti ciklusban a szüreté, a történelmi ciklusban meg a lombsátraké, amikor ugye az alapító mítoszhoz kapcsolódik, mint hogy Izrael kivonul Egyiptomból. És sátrakban laknak a sivatagban. Ugye értelemszerűen, mivel minden nap mozogtak, nomádok voltak, nem építettek rögzített lakhelyeket. És ilyenkor erre emlékezünk a hajléktalanság tapasztalatára, ez a lombsátrak ünnepe, ettől egy kicsit vissza egy aratási időpont a Sávuot, amelyiken a túraadásra emlékezünk a zsidó évben, és még egy egyel előbbi aratási időpont, az pedig a Pészáknak az ünnepe, amikor az árpát, az első árpát learatják, ez a természeti része a dolognak, és a történeti az meg, mint mondtuk, a kivonulásnak az ünnepe. Ugye, és a kivonulás és a tóraadás közötti időszak lesz az az 50 nap, amit úgy hívunk, hogy Ómer számlálás az évben, és ugye ez határozza meg a kereszténységben a húsvét és a pünkösd viszonyát. Ugye a pünkösd is egy kinyilatkoztatás ünnepe, amikor az apostolok cselekedetei elbeszéli a nyelveken szólásnak a csodáját. Hirtelen rászállt a Szentlélek az emberekre, ugye a kereszténység szerint és nyelveken szóltak. Oké, tehát a zarándok ünnepek mellett még egy érdekes bibliai ünnepünk van, az újhold. Ez egy holdalapú naptár, vagy részben holdalapú naptár, amit használunk, holdtöltétől holdtöltéig méri az időt, és amikor megújul, eltűnik és megújul a hold, akkor van hónapfordulója. Tulajdonképpen, és ezt is megünnepeljük kicsit, az újholdnak az ünnepét. A zsinagógában különböző szertartásokkal emlékezünk rá. Ugye ez emlékeztet bennünket arra, hogy tagolnunk kell az időt, hogy múlik az idő, és hogy egyáltalán, hogy mondjam, időben élünk, és ezt nekünk kell strukturálni, értelmessé tenni, tagolni. Ezért fontosak az újholdak. Az ünnepek közül, amelyekre most rá fogunk térni, megint megkérlek, Tamás, szólsz nekem fél időben, kérlek? Majd, ha eljön a fél idő?
Igen.
Köszönöm. Tehát az ünnepek közül, amelyikkel kezdeni fogunk, hogy körbe megyünk a zsidó éven, a legkézenfekvőbb természetesen úgy körbe menni, hogy az új évvel kezdünk. Ugye az a baj, hogy a szekuláris kultúrában, ugye zsidó kultúrában sem egy új év van. Ugye a legkézenfekvőbb az az, hogyha az ember arra gondol, hogy ugye a szeptember az azoknak, akik maguk még nem 18 vagy 23 évesek, vagy esetleg a közvetlen családjukban találhatóak nem, még nem 18 vagy 23 éves személyek, ugye az iskola kezdés. Az van akkor a fordulópont, mint az új év, mármint mint január 1-e, sőt. Ugye, tehát magyarul a mi világi kultúránkban is több újévi ciklus fut párhuzamosan, ugyanúgy a zsidó évnek a ciklusában is több párhuzamos újévi ciklus. Fut a legfontosabb és a leghíresebb, ami most nekünk kell, az a Rosh Hashaná lesz, ott van felírva, látjátok a PPT-n, Rosh Hashaná, új év, szó szerint az év feje. A Rosh az azt jelenti, hogy fej. Egyébként ugye, ha valakire azt mondják, hogy rasta haja van, tehát, hogy ugye abból a kultúrából is, a rastafári kultúrából a rász, nem véletlenül a hajról meg a fejről van szó, ezek rokonnyelvek, ez nem véletlen ez az összecsengés. De ennek különösebb jelentősége a zsidószágság szempontjából nincs, csak nyelvileg érdekes. Tehát a Rosh Hashaná az az évnek a feje. Ezzel kezdődik a zsinagógai év. Tulajdonképpen méghozzá egy Tisri nevű hónapnak az elsején. Azt talán mondtam nektek, hogy a Bibliában, a Tórában a hónapoknak nincsenek nevei. A későbbi részeiben a Bibliában vannak, ezt a babiloni fogság idején szereztük, ezt a tudást, hogy hogyan lehet elnevezni a hónapokat. A babiloni fogságról beszéltünk, segítsetek, valaki mondjon igent vagy nemet, hogy mikor volt, hogy volt, mi volt. Szólaljatok meg, kérlek. Igen, jó. Akkor azt most nem mondom el. A babiloni fogságban megszereztük ezeket a hónapneveket, a Tisri név, az egy akkád eredetű név, ahogy általában a hónapneveink, és azt jelenti, hogy a kezdetnek a hónapja. Innen indulunk. Rosh Hashaná tehát az őszi ünnepek közül az első, és a követi őt, aztán visszatérünk a természetére, csak soroljuk fel, követi őt 10 nap, pontosabban ez az első abból a 10 napból, amelyik majd ki fog futni a Jom Kipurra, az engesztelés napjára. Tehát új évtől az engesztelés napjáig, illetve új évvel és az engesztelés napjával együtt, Tisri ezzel a 10 nappal kezdődik, amelyek félelmetes napok, vagy a megtérés napjai. Más néven a legakkurátusabb lelkiismeret vizsgálat, magunkba szállás napjai, és ugye valójában ezek jó dolgok, tehát ilyenkor közel vagyunk Istenhez, mint majd mindjárt elmondjuk, de a jó dolgok nagyon sokszor nehéz dolgok, amikor szembesülünk egy-egy kilátó ponton az életünkkel. Ennek a 10 napnak a része a 3. napja a félelmetes napoknak, Tisri 3-a, amikor egy böjtnapunk van, egy kicsi böjtnapunk, a Gedália böjtje. A kis böjtnapokról beszéltünk, hogy mik a kicsi meg a nagy böjtök? Nem. Akkor elmondom, azt különbözteti meg a kicsi meg a nagy böjtöket egymástól, hogy mennyi ideig kell elviselni. A kis böjtnapok azok csak reggeltől estig tartanak, az viszonylag élhető. Ezzel szemben azt tényleg ki lehet bírni viszonylag kis erőfeszítéssel. A nagy böjtnapok azok viszont 24, illetve bő 24 órásak, hogy biztosan bennük legyünk, mert a kicsit rá szoktak hagyni, azt szokták mondani, hogy készítsünk kerítést a túrának, ezt mondja a Talmud egy ponton, hogy, tehát, hogy vonjuk egy kicsit tágabbra, úgy biztos nem sértjük meg, ugye, ahogy a jid is mondja, bölcsen fürál lefelle. Minden esetre egy kicsit hagyjunk rá. És a Gedália böjtje az egy picike böjt. Az csak reggeltől estig tart. Azt elmondtam nektek, hogy ki volt a Gedália, vagy erről még, ha jól emlékszem, nem volt szó. Mindegy, szóljatok, ha valami olyat mondok, amit már hallottatok. Gedália, oké, Gedália helytartója volt az előbb emlegetett babiloniaknak. Tehát egy olyan zsidó helyi intéző, aki ugye közvetítette az adókat, tehát, hogy menedzselte az Izrael nevű tartomány. Ugye a babiloniaktól próbált valami elviselhető bírt kivívni a zsidóknak, és fordítva, tehát ugye egymás felé képviselte az érdekeiket, közvetített. Ez nem egy hálás szerep, és hát az ő élettörténete sem alakult túl vidáman. Az történt, hogy ők akkori, hát a szó az nyilván vicces vagy anakronisztikus, zsidó nacionalisták eltették lábbal, ugye áruló, kollaboráns, stb. És hát szegény úgy végezte, ahogy végezte. A babiloniak meg egyáltalán nem voltak hálásak, és komoly kellemetlenségekkel kellett szembenézni a meglévőkön kívül, tehát minden okunk van gyászolni. Részben ugye a fundamentalista ostobaságnak, meg agresszivitásnak a következményeit, igazából erről szól a Gedálja bőtje. Ugye nem annyira a réges-régen élt helytartóról, hanem arról, hogy milyen irtózatos kárt okoz a fanatikus ostobaság, és hogy mennyire idegen a voltaképpeni vallásosságtól. Tehát ez az időszaka, vagy ez a nap a Gedálja bőtje, Tisri 3, és aztán eljutunk Tisri 10-én Jom Kippurhoz, az engesztelés napjához. Ez a, majd egy kicsit erről is beszélünk, ez a nap a zsidó évnek a szíve, a zsidó tapasztalatnak a kvinteszenciája, minden. A leggyönyörűbb dolog, amit a zsidók valaha kitaláltak és adtak az emberiségnek, ez egy 25 órás nagybőjt. És higgyétek el nekem, hogyha ez most nem hangzik elég kivogatóan, a 25 óra étlen szomjan, hogy egészen csodálatos és fantasztikus tapasztalatokat tud az ember megszerezni magáról és a világról. Kell egy ilyen nap. Az évben majd beszélünk róla, a jelentőségéről, a szabályairól és arról, hogy miért csodálatos a megengesztelődés ideje. Utána jön az említett szukkot, a zarándok ünnep, amiről beszéltünk, a sátrak ünnepe, a szuká azt jelenti sátor. Ennek a többes száma a szuk, ott a sátra. Tehát van egy nagyon furcsa bibliai ünnep, amelyet nem különösebben részlet ez a túra, hogy pontosan mit is szeretne tőlünk, a túra általában is elég szűkszavú. Annyit mond, hogy a 8. megállás vagy gyülekezés napja, a 8. az a smini, az áceret, a megállás vagy a gyülekezés, hogy ezt is tartsuk meg rögtön a szukot után, ahogy annak vége a másnap, és ez egybeesik a Szimhát Tórával. A Szimhá az azt jelenti, hogy öröm, a Tóra az a Tóra, a Tórának az örömünnepével, amikor lezárjuk az éves Tóra olvasás ciklusát, befejezzük ugye Mózes eltávoztával, és rögtön újra is kezdjük azzal, hogy megint megteremti a Jóisten a világot abban a pillanatraban, hiszen az elmúlásra mindig élet következik, és ugye Mózes valójában nem hal meg, hanem itt van velünk, és kíséri a ciklikus időben, ami játékörök kivalóságban tovább az életünket. Ilyenkor táncolunk a túrával, elmondhat, ez egy nagyon vidám, nagyon vicces, nagyon cuki ünnep, amelyik egyúttal jelzi az őszi ünnepek lezárását, ugye, ha összeszámoljátok, ez azért egy elég intenzív ünneplős periódus, Rosh Hashanah, Jom Kippur, Szukot, Sminiáceret és egyben Szimhát Tórát, tehát itt bő három hetet végig ünnepelünk meg. Persze ezek nagyon mély dolgok, meg lelkiismeret vizsgálatot tartunk, örülünk, fájdalmunk van, tehát nagyon-nagyon intenzív dráma ez. Ugye a Rosh Hashanah meg a Jom Kippur a szembenézés, az ítélet ideje, a Szukotról azt mondjuk, amikor megszenteljük, hogy az örömünk ideje, ez Zman Szimhát Ténu, és a Szimhát Tóra is természetesen az öröm ideje, tehát az önvizsgálatból, a megkönnyebbülésből, a megbocsátásból, a feloldozásból, az ön révén átmegyünk az örömbe. És ez nagyon szép és hihetetlen szép belső drámája van, de hát azért köztünk szólva nagyon intenzív dolgok, azok nagyon fárasztóak. Nagyon intenzíven élni, az nagyon, hogy mondjam, megterhelően élni. És ezzel nincs gond, de ez jó, csak utána kell egy kicsit pihenni, úgyhogy Szimhát Tóra, akkor annak is örülünk, hogy most már akkor egy kicsit lezárul az ünnepek ciklusa, és jön egy egész, sőt, majdnem két egész hónap, amelyben nem fogunk ünnepelni, egészen Hanukáig. Hesván havában nem ünneplünk, és Kiszlévnek is csak a végén, amit itt látok, az ugye egy üdvözlőlap új évre az illusztráció.
Bocsánat, Gyuri, egy kérdésem volna.
Persze.
Még itt igazándiból a Smirnyát szerettel kapcsolatban, mert ugye a Simchat Torah az egy kézzelfogható, vagy hogy mondjam, szó szerint kézzelfogható valami, de a Smirnyát szerettől tudnál valamit mondani? Kicsit bővebben?
Igen, ugye azt mondom, hogy nagyon szűkszavú a Torah, az értelmezések azok gazdagok. Persze, ugye annyit tudunk, hogy van egy plusz, ha úgy tetszik, olyan plusz gyülekezés nap, az egy lehetséges magyarázat, hogy bizonyára ismeritek azt az állapotot, amikor már 2:45-3 van hajnalban. Mindenki hullafáradt. Holnap 8-kor dolgozni kell menni. De annyira jól érezzük magunkat, hogy valahogy senki se tud elindulni. És akkor úgy vagy, nagyon-nagyon, a bulik, amelyek nagyon nehezen maradnak abban, mert jól sikerültek. És szerintem az a legegyszerűbb, ha úgy képzeljük el ezt a dolgot, ugye az átszeret az megállást is jelent, hogy kvázi azt mondja nekünk a Jóisten, ne vicceljetek már, ne menjetek, még hajnal van. Húzzunk rá, vagy bocsánat, milyen az este, fiatal az este. Húzzunk rá még egy kicsit erre a dologra, még egy napig maradjunk együtt, legyen ez a gyülekezés, az összegyülekezés, a megállás napja, ami részben még a Szukotthoz, a sátrak ünnepéhez tartozik, részben viszont már túl van rajta. Ugye különböző rituálék jelzik azt, hogy túl van rajta, és különböző módon össze is kapcsolódik. Tehát például már nem kell a sátorban tartózkodnunk, amiről majd fogunk beszélni, hogy hogyan és miért kell sátorban élnünk. Ez itt már nincsen. És ugye nem is mondjuk el a sátorban tartózkodással kapcsolatos áldást, tehát részben hozzácsaptuk a Szukkothoz, részben pedig független tőle. Tulajdonképpen az ünnep, ez a maradjunk még egy napot együtt, a Jóisten és az ő közössége.
Szóval tulajdonképpen akkor ez egy bibliai after party.
Így van.
Köszönöm.
Oké. Rosh Hashanah, vagyis az év feje, amiről részletesen fogunk beszélni, és ahogy mondtam, az ítélet napja. Abban az értelemben az ítélet napja, amit beszéltünk, hogy a Jóisten, ahogy mi is visszanézzük, hogy mit végeztünk az elmúlt évben, időszakban, úgy a Jóisten is visszanézi, hogy mit végeztünk ebben az időben, és hát döntést fog hozni. Ugye arról fog döntést hozni, hogy mi vár ránk. Az elkövetkezendő időkben, részben életről és halálról, ahogy mondja is egy ponton a liturgia, ugye ki az, aki elbúcsúzik tőlünk jövőre, és ki az, aki marad. Van egy ilyen liturgikus darab is a liturgiájában az őszi ünnepeknek, tehát az ítélet napja közeleg el. Ugye a Jóisten, ha te ugye azt a metaforát használja itt a zsidó hagyomány, hogy beír és bepecsétel döntéseket a saját, hogy mondjam, naplójába, amelyet vezet, az előtte lévő könyvekbe, kiről beírja a döntést, és ugye van egy utolsó javítási időszak, amikor még lehet korrigálni a döntést, ez a 10 félelmetes nap, vagy a megtérésnek a napjai. Ugye ez a 10 nap, amikor kapunk még egy utolsó esélyt, és aztán majd látni fogjuk nem olyan nagyon sokára, még az is lehet, hogy ma, hogy még lesz egy pótvizsgai időszak is ezután. Tehát, hogy nagyon nagy vonalú a Jóisten abban, hogy mindig van egy utolsó utáni időpont, amíg rendbe lehet tenni a dolgokat, tényleg a végtelenségig húzva, amennyire csak lehet húzni. Annyira, de minden esetre ugye ez a javítás, tehát, hogy közeleg a fél évzárás, meg van ajánlva egy jegy, és még valamit lehet javítani rajta ebben a 10 napban, az ítélet napjától, amelynek az a héber neve, hogy Jom, a Jom az azt jelenti, hogy nap, ezt sokat fogjátok hallani, Jom Kipur, ugye Jom Ha'atzmaut, ahogy néztük az elején, a függetlenség napja, ugye ez pedig a Jom Din, az ítélet napja. A din szó az onnan lesz ismerős nektek, Dénes, Ilona, Nóra, hogy akik úgy döntenek, hogy csatlakoznak a zsidó közösséghez, azok az útjuk végén amikor felvétetnek Ábrahám szövetségébe, akkor a Bét-din elé fognak állni, az ítélet háza, a vallási bíróság elé fognak állni, és ott, hogy mondjam, mutatják be azt, hogy mi motiválja voltak éppen őket. Ugye a Bét-din elé állás az egyik feltétele annak, hogy zsidóvá legyünk, az egyik vallásjogi feltétele. Ugye din, tehát azt jelenti, hogy ítélet. Nagyon, tehát ezt nagyon szereti ezt a szóképzési logikát a héber, ugye a Bét Holin az a betegeknek a háza, vagyis a kórház, a Bét Szefer az az iskola, a Bét Midrás az a tanulásháza, a tanház, magyarázatháza, és így tovább. Jó, tehát itt kezdődik az ítéletnapja, és elkezdődik ez a nagy, nagy és magasztos időszak, amikor szembenézünk az életünkkel. Ami rövid távon kellemetlen, hosszú távon irtózatos következményei vannak. Ha elmulasztjuk, és ugye azt üzeni megint csak a szöveg, hogy mindig van idő a javításra. Mindaddig, amíg az ember egyáltalán életben van, addig a jövője nyitott, és van módja korrigálni. Mondtam, hogy szerintem a legfontosabb tanítása ez a judaizmusnak, hogy a jövő az mindig, mindig nyitott számunkra, amíg egyáltalán itt vagyunk a Földön. Köszönöm szépen! Oké, és még egy dolgot megbeszélünk, mielőtt mutatok nektek valamit, hogy egy kicsit kinyújtózzunk. Ez pedig az, hogy a történet valójában nem is itt kezdődik. Noha Rosh Hashanával kezdjük az éves ciklus bemutatni, mégis kénytelenek vagyunk Tisri elsejétől, Rosh Hashanától egy kicsit hátralépni az előző hónapban. És ez az előző hónap, tehát a tetszik akkor az utolsó hava az évnek, ezt pedig úgy hívjuk, hogy Elul. És ugye tudjuk azt, hogy a valódi komoly lelkiismeret vizsgálatokat, azokat nagyon komoly előkészületek, önismereti előkészületek előzik meg. Ha valaki tényleg meg akarja tudni, hogy kicsoda, az épp elég megrázkódtatás ahhoz, hogy rendesen felkészüljünk rá, hogyha tetszik, elbírjuk viselni magunkat, az élettörténetünket, a sérelmeket, amelyeket kaptunk, a sérelmeket, amelyeket okoztunk. Ez elég nagyszerű és felemelő, de elég nehéz ahhoz, hogy hosszú nekifutással kelljen csinálni, és ezt a judaizmus pontosan tudja. Ezért kijelölt egy egész hónapot, ez ugye a nyár vége. Ebből a szempontból is jó, hogy ugye vissza fogunk térni nem sokára. Hétköznapokban lejárnak a szabadságok, tehát ez abszolút össze van hangolva véletlenül a Gergely naptárral, hogy ilyenkor tudunk felkészülni arra, hogy megpillantsuk saját magunkat, ami egyáltalán nem szívvidító mindig, sőt. Ez lenne az Elul hava, amit végig erre fordítunk, és itt kezdenek el szólni, erről majd beszélünk, ma a jellegzetes, nem különösebben szofisztikált zsidó kosszakból készült hangszerek, a sófárok. Ugye a sófárnak a hangja az borzasztó, éles és erős, és ugye benne van az a szimbolika, hogy tessék felébredni. Az önmagunkra ébredés. Szimbolikája, amit nagyon szeret a zsidóság. A péntek estének a centruma, az a Lehadodi nevű nagyon népszerű dal, aminek szintén a középpontja az a sor, hogy Hitoreri, Hitoreri. Vagyis, hogy ébredjetek, ébredjetek, ébredjünk. Lehitorer, felébredni. Oké, és ezt a felébredést szolgálja a sófár, amelyet folyamatosan hallunk már Elul kezdetétől, majd mindjárt meg tudjátok nézni a sófárnak a képét. Ez az Elul, ez természetesen szintén egy akkádból érkező hónapnév, a Biblia csak számozza a hónapokat, hogy a Tóra, bocsánat, és a rabbik azonban úgy annyira örülnek, ha valami szóviccet csinálhatnak, ez a kedvenc időtöltésük, hogy úgy döntenek, hogy ez igazából egy betűszó, ami egy bibliai mondatot rejt. Elul, ez azt jelent, úgy írjuk, kivastagítottam nektek a betűket, és akkor tanulunk picit betűket, úgy hangzik ez a szöveg, amit láttok magatok előtt héberül, hogy Anile Dodi ve Dodili. Az ás mindegyik szónak, a négy szónak az első betűje, úgy hangzik, bocsánat, a fordítása az az, hogy én a kedvesemé vagyok, és a kedvesem az enyém. Ez az énekek énekének a hatodik fejezetéből a harmadik vers, ugye egy szemérmetlenül szerelmes költeményből, amely nem habozik a testi vonzalomról is, a kölcsönös testi vonzalomról is megemlékezni. Majd beszélünk arról, hogy mit keres egy ilyen szöveg a Szentírásban. Tehát van ez a szép szerelmes sor, hogy én a kedvesemé vagyok, és a kedvesem az enyém. Az ani azt jelenti héberül, hogy én. A le dodi az a kedvesemé, az én kedvesemé. Ve dodi és az én kedvesem. Az ést, ezt a vet, ezt mindig egybeírjuk azzal a szóval, ami jön utána. Magában egyetlen betű soha nem áll a héberben. Li, az pedig a nekem vagy enyém. Tehát én a kedvesemnek, a kedvesem meg nekem, én a kedvesemé vagyok, a kedvesem az enyém. Tehát a beteljesült szerelem és közelség megnyilatkozása ez. És ugye úgy jön, hogy miközben ennek a lelkiismeret vizsgálathoz azt is megbeszéljük, nagyon is sok, csak előbb nézzük meg a betűket. Mindegyik szónak ebből a négy szóból az első betűje, az azt fogja kiadni, amikor majd megismerjük őket, hogy elul, vagyis a hónap nevét. Az első betű az egy alef, egy néma betű, egy hangtalan betű, attól függ, hogy milyen magánhangzót jelölünk alatta, hogy ejtjük ki. És ezért ugye nyugodtan lehet, és ugye így írják történetesen az elul szava is, ezzel a néma, vagy jelenleg néma betűvel kezdődik, és utána pedig a következő szót, ez még hasonlít is egy kicsit a mi ABC-nkből ismert elbetűre, ha nagyon-nagyon-nagyon akarjuk, ez pedig egy héber elbetű, lamed. Tehát ugye el, és amit látunk ott, az pedig a következő, az egy váv. Egy V betű, és ugyanígy jelöljük az út is. Erről is majd egy kicsit beszélünk, tehát akkor Alef, Lamed, Vav, és egy másik Lamed. L, Ul. Ugye ott van a két L a szövegben, ahogy ott van a két L az Elulban is, tehát a semmi mást, akkor az L betűt, azt nagyon szépen meg lehet tanulni a héber ABC-ből. Az ebben a verziójában így néz ki, nyomtatott verziójában a lamed vagy elbetű. És ugye azt mondani sem kell, hogy ami ezt összekapcsolja az önvizsgálattal, az önvizsgálatról elnevezett hónapban, az Istenhez való közelséget, az ugye az, hogy miközben az egész fájdalmas, közben érezzük azt a tisztaságot, ami valóban felvisz minket Istenhez. Soha nem vagyunk olyan közel Istenhez, amikor a legmélyebben vagyunk abban, hogy szembesüljünk magunkkal. Az ezzel kapcsolatos fájdalmak a zsidó tanítás szerint valójában végtelen közelséget jelentenek, és a megbocsátásnak a reményét. És akkor még erről egy percet beszélek, aztán mutatok nektek valamit, vagy inkább csak egy felet, hogy ez a fajta közelség, ugye, hogy magunkhoz vagyunk közel, úgy egyre inkább megtaláljuk önmagunkban azt, ami elidegeníthetetlenül, elvitathatatlanul isteni bennünk, a léleknek azt a részét, amelyet nem tudunk bemocskolni, amely mindig tartalék arra, hogy visszatérjünk, hogy megtérjünk, hogy csúvát csináljunk, hogy hazamenjünk oda, ahova valójában tartozunk. Ugye a felismeréshez, hogy mi a mindannyian az örökkévaló Isten képére teremtett emberi lények vagyunk. Ugye a csúvá az megfordulást és megtérést jelent a héberben, és ugye ennek az időszaka, a megtérésnek az időszaka, ez az idő, az elul hónapja, illetve a 10 nap. A Tisrében ez a 40 nap, ugye annyi, amennyit Mózes töltött a hegyen, amíg megkapta a Tórát. Tulajdonképpen ezt is újra játsszuk, ilyenkor a Tóra megkapását ebben a 40 napban, ebben az intenzív önismereti és istenkeresési munkában, hogy hol van bennünk az ő szólítása. Amit mutatni akarok, hogy egy kicsit pihenjünk, ha sikerül, akkor megpróbálok kilépni. Hát, egyelőre még nem sikerül, de van. Mindjárt megpróbálok kilépni. Timike, be tudsz jönni egy kicsit? Valamiért nem enged ki a rendszer. Talán most, nem. A pillanat. Akkor addig a... Szólj neki, léci. Akkor a... Mondom tovább, és amikor majd sikerül valahogy kilépnem a dologból, akkor megmutatom, amit megmutatandó vagyok számotokra. A modern Izraelnek az egyik, vagy a kortárs Izraelnek az egyik legszórakoztatóbb darabját, csak azért, hogy pihenjünk egy picit. Látjátok, amit én látok? Most előttetek van három lány egy autóban a sivatag közepén egy terepjáron? Nagyon jó. Ez a három lány, ezek jemeni zsidó lányok, és a sajátos jemeni zsidó népdal dolgoztak fel, vagy rokkosítottak. Ugye azt mondtátok az Arik Einsteinre, hogy az azért lehetne benne egy kicsit több a dög, úgyhogy találtam most nektek egy ilyet pihenéskor. Nek jemeni zsidó lányok, akik a saját, hogy mondjam, népi kultúrájukat dolgozzák fel, popposítják, rokkosítják. Habib Gábi az azt jelenti szívem szerelme, és ugye arról szól a sztori, hogy a fiú, akit szerettem, az ott hagyott engem. És ez irtózatosan népszerű, nem csak Izraelben, hanem Jemenben is, és az arab világban. Tehát ezek a lányok békekövetek, és akkor így picit tanulunk a kortárs izraeli könnyűzenéről, annál is inkább, mert ez egy kulturális emancipációs forradalom. És nem csak azért, mert a lányokat láttok, hanem azért is, mert a keleti zsidóknak a saját kulturális gyökereikre találása. Ugye a cionizmus az egy nyugati zsidó askenázi mozgalom volt, és alkalomattán úgy érezték a keleti zsidók, akik jó részt úgy kerültek oda, hogy amikor megalakult Izrael és megnyerte a függetlenségi háborút, akkor bosszúból elzavarták őket az arab országokból. És tehát, hogy ők nem voltak különösebben cionisták, ők ki voltak rúgva. És az a nagy kulturális újjászületés, amelyik most zajlik, ahogy magukra találnak, és megszólaltatják az arab gyökerű kultúrájukat, az egy egészen eredeti dolog, úgyhogy amit kinyújtoztok, addig legyen a jemeni zsidó lányoktól, akik persze Izraelben születtek és élnek, a szívem szerelméről egy jemeni zsidó dalnak a feldolgozása. És ma igyatok egy kicsit, szellőztessétek ki a fejeteket, és 2,5-3 perc múlva folytatjuk a sztorit.
A mások se, de én nem hallok hangot, vagy zenét.
Én sem.
Nem halljátok?
Nem.
Nem.
Jó, akkor mindjárt intézkedünk. Pillanat. Kösz, hogy szóltatok.
Habib galbi wa ya aini, agab man aya bak يبكي ويرحمني لما نشكي ويفهمني لما نبكي ويرحمني لما نبكي ويرحمني من هم منكم يساعدني حبيب قلبي وياني عقب ما نعيبك مني حبيب قلبي وياني عقب ما نعيبك
És akkor most visszatérünk. Oké, itt is vagyunk. Oké, tehát ugye ez pont illet ide, hogy én a kedvesem mi vagyok. Oké, szóval ott tartunk most, hogy a kedvesem az enyém, és én a kedvesemé vagyok, ahogy ugye ők nem, az arab lányok, mi viszont amikor a szembenézésben vagyunk önmagunkkal, akkor igen, ugye az örökkévaló és a nép. Ugye ez a nagyon-nagyon merész és szabadszájú költemény, az énekek éneke, ez úgy tudott bennmaradni a zsidó kánonban, hogy azt mondta volna, azt mondta róla egy nagy rabbi, a rabbi Akival, a korai rabbik közül, hogy ez azt énekli meg, hogy milyen heves a szerelmi kapcsolat és vonzalom Izrael és az örökkévaló között, a zsidók és az Isten között. És így őrződött meg ez az egészen csodálatos szöveg, amit mindenkinek nagyon ajánlok, akár másodszorra, tizedszerre is elolvasni, mert tényleg egészen gyönyörű, és valami olyat mutat meg a szerelemről, amit azelőtt és azóta is borzasztóan kevés szöveg. Tehát ez volt az Elul, ugye a Rosh Hashanát megelőző hónap, annak a rabbinikus értelmezése, a feladatai, a sófárfújás, és akkor most jön Rosh Hashaná, ugye az énekek énekéről láthattok egy illusztrációt a képen. Mit csinálunk, hogyan ünnepeljük meg a Rosh Hashanát, mik ennek a dolognak a szabályai. Ugye a legfontosabb, ami minden bibliai, vagy bocsánat, minden túrai, túrabeli ünnepnél egyaránt érvényes, az új holdat kivéve, mert ugye sűrűn van, az a munkatilalom. A munkatilalom az nagyjából ugyanúgy értendő, mint a szombati munkatilalom. Ugye szombaton erről bizonyára sokan többet tudnak közületek, nagyon-nagyon sok mindent nem lehet csinálni, hogy pontosan mikor mit, azt majd meg fogjuk beszélni részletesen, de ugye gyakorlatilag semmilyen elektronikus eszközt nem lehet használni a világon, nem lehet semmit vágni, nem lehet semmit tépni, nem lehet vadászni például, nem lehet szőni, fonni, semmilyen módon textíliát előkészíteni, és semmi olyasmit nem lehet építeni, nem lehet bontani, nem lehet írni, nem lehet radírozni, vagy tehát kitörölni, és így tovább nem lehet kiszállítani közterületre, magánterületről dolgokat, és magánterületről bevinni közterületre, tehát számtalan és semmit cipelni, számtalan, nagyon bonyolult, szigorú szabálya van annak, hogy mi az, ami megengedhető, és mi, amit nem. Nem lehet természetesen tüzet gyújtani, semmilyen módon érintkezni az elektromossággal, és még nagyon-nagyon hosszan lehetne sorolni üzleti ügyekről, még beszélgetni sem, természetesen üzletet lebonyolítani, azt végképp nem, és így tovább, és így tovább. Ugye mindenki ismeri az ezzel kapcsolatos zsidó viccet, ugye, hogy az én csoda rabbim az olyan hatalmas, hogy meg tudta oldani, amikor látott egy 100 pengőst az utcán a Váradon, amikor jött haza szombaton a zsinagógából, ugye egyet szólt, és az utca egyik oldalán volt szombat, az utca másik oldalán volt szombat, de pont a közepén, ahol a százmengő hevert, ott éppen nem volt szombat. És tehát, hogy ismeritek ezt a viccet, hogy a három zsidó beszélget arról, hogy kinek mekkora cadik a csodarabbia, most 20 másodperc, úgyhogy elmondom, ha már a poént elmondtam, és ugye az egyik elmondja, hogy egyszer nálunk hatalmas vízözön volt, és képzeljétek el, beragadt vagy a házban egy fiatalasszony a gyermekével, és úgy volt, hogy elnyeli az ár, és az én rabbim mondott valamit, és akkor a háznak az egyik oldalán volt víz, a másik oldalán volt víz, de pont a házban nem volt, és kisétáltak ugye, mint az izraeliták a Vörös-tengeren. A semmi, mondja a másik. Nálunk egyszer tűzvész volt, és beragadta a házban egy fiatalasszony a gyerekével, és félő volt, hogy megemésztik a lángok, de jött a rabbi, és intézkedett, és a háznak az egyik oldalán volt tűz, a másik oldalán volt tűz, de pont a házban nem volt tűz, és erre mondja azt a harmadik bóer, hogy ez semmi, mert az én rabbim, amikor jött haza Sábeszkor a zsinagógából, az út közepén látott egy százpengőt, és akkor csak intézkedett, és az utca egyik oldalán volt szombat, a másik oldalán volt szombat, de a közepén nem volt, és haza tudta vinni. Oké, tehát, hogy ezeket mind-mind nem lehet csinálni. Természetesen, és mindez nagy részt igaz a Biblia, a tórai, miért mondtam én ezt mindig, a tórai, a tórában megjelenő ünnepekre is. Tehát igaz a három zarándok ünnepre, igaz a Rosh Hashanára, az új évre, és majd látni fogjuk, hogy igaz lesz a Jom Kipurra, az engesztelés napjára is, arra aztán fokozottan. De vannak kivételek, amelyeket ünnepnapokon lehet, de szombaton nem lehet. Tehát egy kicsit kevésbé szigorú az ünnepnapok munkatilalma. Amit lehet csinálni, és ezek össze is függenek egymással, az három dolog. Egyfelől az ember főzhet magára az napra, amit aztán el is fogyaszt. Főzni szabad, természetesen szombaton nem szabad. Ha már az ember főzött, és van egy kis szíve neki, akkor vinni akar belőle a nagymamának, a nagypapának, a szomszédnak, vagy kikit szeret, és akkor már az is meg van engedve, hogy persze akkor vigye ki az utcára, tehát lehet cipelni. De ha már kivitte, akkor olyan mindegy, hogy üveggolyót cipele, vasbetontömböt, vagy ebédet a nagymamának, és akkor ugye mindent lehet cipelni. Valamint hát ugye muszáj az ebédet valamint megfőzni, és ezért tüzet már égő tűzről lehet venni, ami ugye azt jelenti, hogy nem tudom, a külső tüzelésű kályha, amíg volt, vagy meggyújt az ember egy mécsest még előtte, és akkor az ugye hosszan ég, és arról is lehet tüzet venni, már égő tűzről át lehet venni a tüzet, és ugye hála a jó Istennek ilyenkor a láncdohányos ultraortodox főrabbi, azok rá tudnak gyújtani ünnep idején szerencsére. Ez is megoldható ezzel a kivétellel, csak nem szabad elnyomni egyéb okokból. Ugye Sábeszkor nem lehet dohányozni, és itt mutatkozik meg a végtelen emberi nagyság, amikor a láncdohányosok tényleg leteszik, vagy legalábbis ezt állítják. Sábeszkor meg a Sábesznek az ereje. Tehát Rosh Hashanákor szigorú munkatilalom van, rá se írunk, mert imádkozunk egész nap a zsinagógában. Annyira imádkozunk egész nap a zsinagógában, hogy ezen a napon nem háromszor imádkozunk, mint egy hétköznap, hanem négyszer imádkozunk. Beiktatunk egy plusz imát, a muszáf imát, például ilyenkor is, mint még nagyon sok másik esetben. A hétköznapi és az ünnepi ima alkalmaknál, tehát amikor erről beszélünk, hogy háromszor imádkozunk, négyszer, meg majd látni fogjuk, még olyan is lesz, hogy ötször, akkor mindig arról beszélünk, ezt ugye mondtam, ezt tudom, hogy mondtam, csak megismétlem, hogy elmondjuk a főimát, vagyis a 18 áldást. A 18 áldásról, amikor részletesen fogunk róla beszélni, akkor látni fogjátok, hogy igazából hány áldásból áll. Hát ha 18 áldásnak hívják, akkor nyilván 19-ből. És azért áll 19 áldásból, mert először elnevezték 18 áldásnak, aztán valakinek támadt egy ötlete, hogy neki még ottan, tehát van még egy hely egy következőnek, az be lehetne szuszakolni, és akkor konkrétan 19 áldás van, de ugye addigra a név már nagy sikert aratott és brendé vált, és maradt 18 áldás annak ellenére, hogy konkrétan 19. Ez a rabbik által komponált áldás sorozat, a napi főimánk, amikor a judaizmus annyit mond, hogy ima, tfilá, akkor erre gondol. Ez három részre tagolható ez a dolog, amit rosszesen akkor négyszer mondunk el. Hétköznapokon háromszor. Úgy néz ki, hogy először van három bevezető ima. Ugye az ember udvariasan köszön a jó Istennek, magasztalja a nagyságát, tehát úgy viselkedik, mint amikor elmegyünk egy fontos emberhez, és ugye kérni akarunk tőle valamit, és megadjuk a módját. Tehát ez az udvariassági, hogy mondjam, bevezető gesztus. Az első három imája a szövegnek, majd részletesen meg fogjuk nézni, és amikor a tiszteletkörök megvoltak a Jóisten és köztünk, akkor elmondjuk, hogy tulajdonképpen mi célból érkeztünk. Tehát kérünk megélhetést, egészséget, efféléket, és amikor ezzel végeztünk, amikor ugye átnyújtottuk a kívánság listát a Mikulásnak, akkor utána elköszönünk szépen. Ugyancsak ugye a rituális elköszönésnek is van három imája, a búcsúvétel. Ez mindig rögzített, az első három és az utolsó három, tehát az udvariassági gesztus az elején és az udvariassági gesztus a végén, a köszönés és az elköszönés, ez változatlan. Ünnepnapokon viszont nem beszélünk arról, hogy milyen anyagi nehézségeink vannak, meg hol fáj. Ez teljesen rendben van. Egy hétköznap az erről szól, itt élünk, ezen a világon, ezek a problémáink, ezzel semmi gond nincsen, de vannak kitüntetett pillanatok, a szombatok és az ünnepek, amikor nem azzal fárasztjuk a jó Istent, hogy hol fáj, hanem, hogy mondjam, magasztosabb gondolatok irányába emeljük fel lelkünket, és az ünnepről beszélünk. Ünnepi betoldásokat mondunk a beköszönő és az elköszönő áldások között, és a panaszkodást, amelyik oly méltán népszerű zsidó tevékenység, azt ezeken a napokon kivételesen átmenetileg hanyagoljuk, és meghagyjuk a panaszkodásra, meg az igénybejelentésre a hétköznapokat. És ebből az áldás csoportból, vagy kompozícióból, a 18 áldásból ezt az ünnepi változatot mondjuk el, melyik ünnepen melyiket, különböző változatok vannak. Az ünnepeken, Rosh Hashanah-kor értelemszerűen a Rosh Hashanah-it, és négyszer. Betoldunk egy plusz áldást, ilyenkor a muszáf áldást, az a betoldott áldás. Azt elmondtam nektek, hogy mi a kapcsolat a muszáf áldás és a bibliai József között? Nem. Oké, ugye a József története, ami nem véletlenül nagyon népszerű, az egy olyan fiatalemberről szól, akiről mindenki, aki olvas bevezető tankönyveket a különböző, személyiség torzulásokról, tehát a narcizmusról szóló bevezető könyvekben, ugye azt lehet olvasni a személyiségzavarok egyik legnépszerűbbikénél, a narcizmusnál. Ugye mindig van egy példatár, hogy a híres narcisztikusai a történelemnek, és ez mindig a bibliai Józseffel kezdődik. Tehát, hogy minden egyes szerzőnél gyakorlatilag. Ugye magyarul mondjuk Bánki Györgynél. Ugye, ha meggondoljátok, ez a fiú úgy nő föl, ugye ő neki az a története, hogy neki a Jákob az édesapja. A harmadik pátriárka. Ábrahám az első zsidó, Ábrahám és Sára gyermeke Izsáknak a gyermeke Rebekától Jákob, és Jákob gyermekei több asszonytól 12 fiúk lesznek az Izrael 12 törzsének az elnevezői és elindítói. És József ugye abban lóg ki közülük a kisöccsével, Benyáminnal, hogy ő az imádott feleség, a valódi szerelem gyermeke a Ráhelé, akit elmondhatatlanul szeretett a Jákob, és elmondhatatlanul szerette őt a Ráhel. Becsapják, nagyon soká kerülnek össze, ugye az emlegetett papa a lábán, akinek azt jelenti a neve, hogy fehér, még amit beszéltünk az elején a dolgoknak. becsapják, és 14 évig kell dolgoznia, amíg a Ráhellel, a nagy szerelmével összejöhet. Ez az első szerelmi története a Bibliának. És ugye a mindig eddig dinasztikus házasságok voltak, mindenki visszaküldte a gyerekét a családhoz, ahonnan jött, hogy a családból válasszon feleséget. És ugye történik az, hogy egyszer csak beleszeret két fiatalember egymásba, a Jákob meg a Ráhel, viszontagságos körülmények között, de végül összekerülnek, a Ráhel nagyon korán meghal, későn kerülnek össze, korán meghal, és ez az elmondhatatlanul fájdalmas szerelmi dráma, ez lezárja a dinasztikus házasságok korát a Szentírásban. Ezeket a fiúkat, a Jákob, a gyerekeit, akiket nem nevel nagyon jól, de azt a hibát, hogy bárkihez hozzákényszerítse őket, azt nem követi el. Ugye a Józsefnek egyiptomi felesége lesz, a Júdának egy kánaáni lány, és így tovább, tehát elkezdenek vegyes házasodni, és úgy házasodni, és azzal, akibe beleszeretne. Tehát a szerelem, az első szerelem története az egy hatalmas fordulópont. És ugye a Jákob úgy nő föl, hogy neki nincs édesanyja. Félárva, jár a József, úgy nő föl, hogy félárva nincsen édesanyja, és a papája, akit az édesanyjára emlékeztet, a nagy szerelmére, imádja, rajong érte, kivételez vele, de ugye nem őt szereti valójában, hanem az édesanyja emlékét szereti benne. Ugye ez a kórkép, ez pont a narcisztikus személyiség kialakulásának a, hogy mondjam, a receptje. Legyen veled kivételezve, legyél mindig nagyon különlegesnek hívva, és így tovább, de sohase azért, ami tényleg vagy. Ami igazából vagy, az ne érdekelje a szüleidet. Dicsérjenek, erősítsenek azért, ami nem vagy. És akkor így kialakul benned az, hogy annak a képnek akarsz megfelelni, amit tükröznek neked, amit elvárnak tőled. És így kialakul ez a grandiózus szelf, és mindig tudod titokban, hogy te nem az vagy. És annak a szeretetére vágysz, hogy azt szeressék, aki tényleg vagy. És folyamatosan rettegsz, hogy összeomlik majd ugye a homlokzat, amit kiépítettél, elviselhetetlen vagy, és irtózatosan szenvedsz. És a József az pont egy ilyen fiú volt, aki ugye minden egyes este megajándékozta egy-egy olyan sztorival a testvéreit, hogy ti kis csicskák vagytok, nekem fogtok szolgálni, primitívek vagytok, én kiválasztott, én vagyok a legjobb, erről álmodott, azokat gondosan elmondta, és a túra azt engedi sejtetni, hogy még spitliskedett is a bátyai után. Tehát ha van elmondhatatlanul ellenszenves fiú, egyébként gyönyörű és okos, és kivégye, nyilván még irigyek is voltak rá, teljesen érthetően, akkor az a József, akit egyszerre gyötör ez a fájdalom és ez az agresszív nagyképűség, és a fiúknak, akik igen egyszerű srácok, elege lesz egy ponton a dologból, és amikor együtt maradnak vele, a Jákob kiküldi hozzájuk a mezőre, akkor nagyon megverik, ugye azt tervezik, hogy agyoncsapják, bedobják egy gödörbe, aztán valamelyikük részben jó szándékból, részben nyereségvágyból kitalálja, hogy ne adjuk már itt meghalni a nyomorultat, legalább adjuk el rabszolgának, így kerül Egyiptomba. És ugye Egyiptomban nagyon-nagyon hosszú önismereti út után őt követjük, amikor belekezdünk az önismeretbe. Ugye végül a fáraónak a pénzügyminisztere lesz, az első számú gazdasági embere a nagyhatalom Egyiptomnak, és meg is tud bocsátani a testvéreinek, akikkel majd később találkozik. És a József név, ugye az ő eredeti neve, meg a Muszáf, a hagyományos kommentár szerint, ez egyébként nyelvtanilag valószínűleg nincs így, de ez teljesen mindegy, azok ugye mindketten abból az igéből, a lehoszi figenév, főnév igenévből vannak, amelyik azt jelenti, hogy hozzáadni, növekedni. Ja, József nem abban volt nagy, ahonnan indult, hanem abban, hogy mivé tudott válni. És ugyaninnen kapta a nevét a hozzáadott ima és a muszáf, amit például elmondunk a Rossz Hasánakor is, a plusz vagy negyedik ima, a délelőtti és a délutáni ima között mondjuk el, és ez el is foglal minket annyira, hogy mondjuk jó esetben délután haza tudunk jönni egy kicsit aludni, de lényegében egész nap a zsinagógában imádkozunk ilyenkor, és megállás nélkül szól a sófár. Hangja hagyományosan 100 sófár hangot hallunk ilyenkor, noha csak 30 lenne kötelező, kivéve azt az esetet, hogyha szombatra esik. Az ünnep ilyenkor nem szabad sófát fújni, mert, mint mondtam, nem szabad semmit vinni. És ugye az nem garantálható, hogy, hát, hogy nem visszük oda. A zsinagógába és a biztonság kedvéért nincs sófárfújás. Ugye a sófárról mondtam, hogy részben ébresztő. Részben pedig az amellett, hogy ébresztő, amellett ugye akkor, amikor valami nagyon tekintélyes ember érkezik, mondjuk egy király, akkor ugye előre fújják a harsonákat, stb. Ugye ez is része a szimbolikának, vagy a metaforának. Ugye a király, aki megérkezik, hogy ítéljen felettünk, az az örökkévaló Isten. Az ő érkezését jelentjük. Hogy megérkezett a király, mint legfőbb bíró. Azt is tudjuk, hogy abban a drámai történetben, amelyben Izsákot, az édesapja, ugye, mintha azt mondaná neki, Isten úgy hallja, hogy menjen és áldozza föl. Erről beszéltünk is, ugye az Ábrahám mindenre hajlandó a jó Istenért. Azt a gyereket, akit mindennél jobban szeret, aki későre korábban érkezett meg, aki bizonyos értelemben az egyetlenje, aki az egyetlen reménye, hogy az Isten megtartja az ígéretét, és népet ad, néppé teszi leszármazóit, az ígéret hordozóivá, az egyetlen reményét, amikor azt mondja Isten, hogy most inkább úgy döntöttem, hogy én mégse tartom be az ígéretemet, és kérem vissza az Izsákot, akkor ugye némán engedelmeskedik, és némán ballagnak. A hegy felé, és amikor a dolog megtörténne, az utolsó másodpercben megszólal Isten angyala, és kvázi lefogja az Ábrahám kezét, és az Izsák életben marad, és egy kos szarvánál fogva akad fönn a közeli bokorban, és a szegény kost áldozzák föl, és ugye erre is emlékeztet a kosszar. Arra, hogy Ábrahám szeretete Isten iránt milyen végtelen volt, hogy mennyivel sokkal többet kért tőle az örökkévaló, mint az életét. Pontosabban ő azt hitte, hogy mennyivel boldogabb lett volna, ha csak a saját életét kéri, és ugye egyúttal a sztori azt is világossá teszi, hogy soha. Ugye ott voltak emberáldozati kultuszok a környékén. A zsidóknak és a történet indirekt megerősítése, hogy soha, hogy úgy mondjam, nincs az az Isten, hogy kezet emelhetnél bárki másra, és legfőképp a gyerekedre. Ezen kívül ugye az a kosszar erre a végtelen áldozatkészségre emlékeztet, ami sokkal több, mint a saját életed feláldozása, illetve hát ugye a sófárok zengenek a túraadásnál majd, és minden bizonnyal sófárok zengenek majd akkor is, amikor megjön a messiás. Arról szeretnék szólni, hogy a tanfolyamot azt befejezzük. Tehát ha úgy adódna, hogy a következő 7 alkalom során érkezne meg, ti azért természetesen gyertek föl Zoomra. Ez nagyon fontos a megadott időpontban. A nagy rabbi, a Johanan ben Zakkai, aki megalapítja a szentély utáni judaizmusnak a hát részben az iskoláit és helyszínt talál neki, ő tanította azt, hogy ha meghallom, hogy megjött a messiás, miközben fát ültetek, akkor először elültetem a csemetét, és csak utána megyek a messiás köszöntésére. És ez egy nagyon fontos zsidó tanítás szintén. Még egy kicsi dolgunk van, csak egyszerűen megtekintjük a sófárt. Íme ez a sófárnak az alakja, itt látjátok. Ugye a hangja az, mint említettem, nem különösebben szofisztikált, annál élesebb és erősebb. Folyamatosan fújjuk Elulban, Rosh Hashanákor, új évkor, és különböző háromféle kombinációban fújjuk a háromféle hangot, a hosszú, a megtört, és így tovább, és így jön ki a 100 a napnak a végére, és Jom Kippurkor, amikor lezárul a szertartás, vége a Jom Kippurnak, ugye ilyenkor nyitva van az éj. Elmondhatatlanul közel vagyunk Istenhez. És ha tetszik, akkor Lovasi Andrással szólva, amikor az égbolt zár, ugye igyekez az égbolt zár, akkor megszólalnak a sófárok, jelezve, hogy vége az ünnepnek, a legintenzívebb, bizonyos értelemben misztikus élménynek, amivel egy zsidó találkozik az év közben, olyankor is szól a sófár, érdemes még szólni a Rosh Hashanah kapcsán a Tashlich nevű szertartásról. Van egy profétai idézet a Mikás proféta könyvéből, ugye emlegettük a proféták könyveit, amiben azt kéri a jó Istentől a beszélő, hogy vesd a tenger mélyére minden gonoszságunkat. És ebből kialakult egy nagyon késői szokás, a Talmud lezárulása után jóval, hogy kimegyünk valamilyen folyópartra, ugye nyilván Pesten a legkézenfekvőbb a Dunái, imádkozunk egy kicsit, és kiürítjük a zsebeinket, és kiszórjuk a morzsákat a halaknak, ami nem tudom, hogy mennyire környezettudatos, de az egészen biztos, hogy ezzel ugye azt szimbolizáljuk, hogy elviszi a folyó a bűneinket. Megszabadulunk tőle, ez lényegében inkább népszokás, mint halahá, vagy valahol a kettő között a népszokáshoz közelebb. Sok vallási tekintély nem is nagyon lelkesedik érte, és meglehetősen késői eredetű dolog. Még van 2-3 percünk, úgyhogy mondok még valamit nektek a Jom Kipurról, ami ugye az engesztelés napja, és a legfontosabb, amit meg kell értenünk róla, az az, hogy nem gyászünnep. Nagyon határozottan, semmiképpen sem gyászünnep. Noha ugye böjtölünk, meg mindenféle, hogy mondjam, nehéz dolgot csinálunk, de szó sincs gyászról, ez felemelkedés az Istenihez, azért is gyászolunk, mert úgy élünk, mintha nem lennének testi szükségleteink, olyanok vagyunk, mint az angyalok. És akkor még egy mondat, és innen majd folytatjuk, és lezárjuk a végén, hogy ilyenkor ez az az egyetlen napja az évnek, amikor nem 4-szer, hanem 5-ször imádkozunk. A vége az utolsó imaegység, ugye van az esti, azzal kezdünk, ugye minden ünnep este jön be, a délelőtti, a muszáf, a délutáni és a nejlá, mert ugye a következő esti ima, az már ugye a következő nap kezdete lesz, a nejlá, a záró ima. Ugye az, amikor az égbolt zár, és ami után megfújjuk a sófárokat. Hogy ez hogy viszonyul a szombathoz, és milyen korlátozások vezetnek el minket önmagunk tiszta, vegy tiszta megtapasztalásához. Arról legközelebb fogunk beszélni. Most megkísérelem nektek megmutatni, ha sikerül, és akkor ezzel el is búcsúzom, Barbara Streisandnek a híres feldolgozását az Avinu Malkinuról, és remélhetőleg ezúttal szólni is fog. Látjátok, ugye? Látni már látjátok? Mármint a Streisandet.
Igen.
Nagyon jó.
Igen.
Ez egy 2-3 percet tovább fog tartani, mint amennyi időt szabott nekem a sors. Ezt a 2,5 percet nézzétek el. Ez a nagy ünnepeknek egy nagyon híres imája. Atyánk, királyunk a nagy ünnepi időszakban, Avinu Malkinu, a könyörgés, szép új évért és mindenféle egyéb kegyelemért, illetve bűneink megbocsátásáért. Egyúttal és megrázó dallam, és tényleg megrázó szöveg, hosszan fejlődött és sokféle változata ismeretes a zsidó liturgia történetében, és szerintem a Streisand nagyon szépen énekli. Itt fogunk megállni, és a Jom Kippur végével és az őszi ünnepekkel folytatjuk majd legközelebb. Van valami, amit mondanátok ki? Mindig lehet nekem írni a Google Groups-on bármikor, bármit, bármiről, meg akárhogy, vagy nem, tehát, hogy onnan látjátok a címemet a Google Groups-ról, és nyugodtan jelentkezzetek mindennel, és igyekszem minél előbb válaszolni. Tudom, hogy még tartozom válaszokkal, és igyekszem pótolni őket. Mondanátok, kérdeznétek valamit, vagy nem? Jó, tehát bármikor adott a lehetőség, hogy jelentkezzetek, és akkor a minden igaz, akkor meg fog szólalni Barbara Streisand, ha nem, vagy Barbara, ha nem, akkor reklamáljatok. Thank you. még egy mondatot szeretnék nektek mondani, egy percig tartanálak föl benneteket, hogy jövő szerdán este 6 órakor lesz az egyik új év, amiről még nem beszéltünk a sokból, a fák új éve, amolyan zsidó földnapja tulajdonképpen, és csinálni fogunk egy borivással, gyümölcsevéssel összekötött fák új éve alkalmat, csinálni fogunk egy szédert, amit ilyenkor szokás, egy kabalista szokás, 6-kor jövő szerdán este, fél órát fog körülbelül tartani, és minden bő fél órát, és mindenkit nagy szeretettel várunk, és mindenki hozzon magának vörös és fehérbort és különböző gyümölcsöket. Meg fogom írni, hogy milyeneket nem sokára. Van kedvetek, gyertek, és köszönök mindent, és sziasztok, és találkozunk.